Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szent Ferenc és Szent Klára néven jövő tavasztól bölcsöde várja a vatikáni dolgozók kisgyermekeit, jelentette be a pápai állam csütörtökön. Ez az első gyermekeknek fenntartott, nem egyházi célú intézmény, amely a Vatikán területén nyílik. A bölcsöde a tervek szerint 30 kicsit tud majd befogadni, 3 hónapostól 3 éves korig, heti 5 nap tart nyitva, és olasz és angol nyelven folynak a foglalkozások. A Szent Ferencről és Szent Klára erről elnevezett bölcsöde a Vatikánban dolgozó családosok iránti figyelmet kívánja erősíteni. Az évelei közölt adatok szerint a pápai államban mintegy 5000-en dolgoznak egyháziak és világiak. A legtöbben, közel 2000-en a kúria hivatalaiban teljesítenek szolgálatot, de 700-an dolgoznak a Vatikáni Múzeumban és több mint 150-en a Vatikáni Könyvtárban is. Ferenc pápa 2013-as megválasztásakor 846 volt a női dolgozók száma a Vatikánban, ami jelenleg már túllépte az 1160-at. A Soros Magyar Európai Uniós elnökség egyik fontos célkitűzése az volt, hogy még az év vége előtt pont kerülhessen a Schengeni övezet bővítésére, és ez sikerült is. Bulgária és Románia január 1-től a zóna része lesz, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ez a döntés a magyar nemzeti érdekeket is szolgálja, szögezte le. Majd kiemelte, hogy a magyar-román határon rögtön 10 új határkeresztező út nyílik meg január elsején, aminek köszönhetően a régióban élő közösségek, családok, barátok a továbbiakban nem kényszerülnek hosszú kerülőkre. Csak nem 1 milliárd forintból létesülnek támogatott lakhatási férőhelyek Budapesten a fogyatékossággal élők számára, jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodás politikáját felelős államtitkára a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány Baross utcai intézményében. Fülöp Attila elmondta, mivel Budapesten ez eddig kevésbé volt megoldott, pályázatot írtak ki önkormányzati egyházi civil szervezeteknek fogyatékossággal élők támogatott lakhatásának kialakítására. A cél az, hogy kisebb, családiasabb, az ott élő 8-12 ember igényeinek jobban megfelelő lakhatást biztosítsanak a fogyatékossággal élőknek. Országosan már 4700 ilyen férőhely van, emelte ki. A családok támogatásának növelését és a vállalkozások megerősítését nevezte a jövő évi költségvetés fő céljainak a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, a 2025-ös büdzsé, amelyet jövő pénteken fogad el az országgyűlés, szinte minden fontos terület számára komoly többletforrásokat tartalmaz. A miniszter azt mondta, egy év alatt meg fogják duplázni a gyermekek után járó adókedvezmény mértékét, a Demján Sándor programban 1400 milliárd forinttal majd a vállalkozók kis és közepes vállalkozások rendelkezésére. Hozzátette, a jövő évi költségvetés biztosítja a rezsicsökkentés megvédéséhez szükséges forrásokat, megőrzi, sőt, várhatóan növeli a nyugdíjak reálértékét, garantálja az ország fizikai biztonságát. Ez elsősorban a határvédelmet jelenti, és az illegális migrációtól továbbra is meg fogják védeni Magyarországot. A Fiatal Családosok Klubja csütörtökön üdvözölte, hogy a kormány 35 évre emeli a babaváró hitel igénylésének korhatárát. A FICSAK örül annak, hogy az általa kezdeményezett és a családszervezetekkel támogatott javaslatot mérlegelte a kormány, és köszönetét fejezi ki, hogy ezt a fontos családok ezreit pozitívan érintő kedvező döntést meghozta. Olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben. A kabinet döntését Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezet miniszter jelentette be a Kormányinfón. A civil szervezet azt írta, a magyar kormány családbarát intézkedései egyedülállók Európában, a FICSAK és a családszervezetek, valamint a kormány közötti hatékony kommunikációnak köszönhetően a családosok érdekeit továbbra is szem előtt tartó intézkedés született. Végül az időjárásról. Több helyen hosszabb időszakokra kisüthet a nap, említésre méltó csapadék nem várható, a légmozgás nem lesz jelentős, kora reggel -7.0, napközben pedig 0+5 fok közötti maximumokra van kilátás. Híreinket hallották.
Reklám. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Reklámot hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit az esti stáb nevében is. Ma a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Molnár András, a technikai munkatársom Ogyi Márton. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsor kínálatunkat. Hamarosan Kultúrkör című műsorunkkal kezdünk, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb a Miskolci Kulturális Központhoz tartozó művelődési házak adventi program kínálatát ajánljuk figyelmükbe, ezt követően pedig a Gárdonyi Géza Színház soron következő bemutatójáról, Molnár Ferenc Olimpia című végjátékáról beszélgetünk az alkotókkal. Rövid ajánlunkban Blaskó Balást, a Gárdonyi Géza Színház igazgatóját, az előadás rendezőjét hallják.
Nagy öröm Molnár Ferenc bemutatóra készülni, hiszen Molnár tulajdonképpen klasszikus. Számunkra ő már klasszikus, méghozzá egy olyan szerző, akinek a sikere bejárta az egész világot, a darabjainak a sikere, nyilván ez az ő személyes sikere is, bejárta az egész világot Ausztráliától az Egyesült Államokig és Európa minden országában.
A 21 órai híreket követően előbb a görögkatolikus egyház adása szól, majd Megmaradni című műsorunkban dr. Ablonci Balázs történésznek, az ELTE BTK egyetemi docensének előadását hallgathatják meg Trianon alternatív történelmi megvalósulásáról. Most következzen egy rövid részlet a műsorból.
Hogy ez a mi lett volna, ha megnyeri az osztrák-magyar monarchia a háborút, akkor is lett volna egy Trianon. Hát nyilvánvalóan az osztrák-magyar monarchia nyer, akkor nem lett volna Trianon, vagy nem így nézett volna ki, de nem biztos, hogy osztrák-magyar monarchia maradt volna még huzamosabb ideig, ezt mindjárt megmagyarázom. 1918 tavaszán, nyarán Magyarországon és egyáltalán monarchiában nagyon sokan gondolták azt, hogy tulajdonképpen megnyertük a háborút. Hát, ha végignézik, ugye Szerbiát az osztrák-magyar monarchia legyőzte és megszállta, nyilván nagy nehézségek árán, és messze nem olyan egyszerű, mint hogy azt 1914-ben elgondolták, de megszállták, elfoglalták, ugye a Brest-Litovszki béke, 1918 márciusi Brest-Litovszki béke eredményeként a német és az osztrák-magyar csapatok mélyen bent voltak Oroszországban és Ukrajnában.
21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Kádár Füzi Réka ékszerkészítő édesanyja lesz a vendégünk, ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási műsorán. A második vatikáni zsinat utáni új egyházképről beszélgetünk Buda Péter atya teológiai tanárral. 22 órakor elhangzik a napverse, majd Andante című műsorunkkal jelentkezünk. 23 óra 5 perctől a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban. Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel advent szent idejéről elmélkedik. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Szólnak, hogy várnod kell, és ijeszt, hogy nem ereszt e szó. Gondolj ránk, te meg én örökké, szavunkat nézd az idő, ki játszva lát, várj magadért, magamért. Egy ölelés lesz az egész.
Kör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével ezúttal adventi program kavalkádot kínálunk a kedves hallgatók figyelmébe, hiszen advent szent idejében vagyunk, és a Miskolci Kulturális Központhoz tartozó kulturális intézmények programjai közül szemezgetünk. Adventi programjai közül egészen pontosan. Nos, milyen programokra is invitálsz most minket, Krisztián?
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és téged is, Böbe. Így van, az adventi programkavalkádot szeretném elmondani, mely a Miskolci Kulturális Központ művelődési házaihoz kapcsolódik. Ez nagyon fontos, de mindenkit bátorítok arra is, hogy a Szent István téren látogasson ki a városi adventre. Nagyon-nagyon színvonalas, nagyon sok programmal várják ott is az érdeklődőket. Viszont én akkor visszatérnék a házainkhoz, és hát itt vagyunk már adventben, ugye az advent, az adventus domini latin kifejezésből időszakból származik az újravárakozás időszaka, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy elcsendesedős időszak is, hiszen a régi korok embere kisböjtnek is nevezte ezt az időszakot, és a házainkban is különböző programok vannak, mindenki megtalálja szerintem azt, majd fogják látni a felsorolásból, ami neki szimpatikus. Nézzük először az ifi házat talán, az ifjúsági házat. Itt december 13-án pénteken az Illés Klub, a Miskolci Illés Emlékzenekar koncertje lesz a szokásos 7:30-as kezdéssel, de ez összekapcsolódik egy nagyon szép kiállítás megnyitóval, érdekes és érdemes erre ellátogatni, tehát december 13-án erre várjuk a vendégeket. December 14-én pedig adventi játszóház és a Rénszarvas állomásai játékos feladatokkal délután 4 órától 6 óráig. Ugyanezen a szombaton van, és ezt fejteném, ezt bontanám egy kicsit ki, a mesévelünk, mesefoglalkozás nagycsoportosoknak és kisiskolásoknak, tehát abszolút gyerekeknek szól, 16 órától 17 óra 30-ig. Ez a vadonatúj mesefoglalkozás mesévelünk az ifi házban nagycsoportosoknak és kisiskolásoknak szól, de természetesen az óvodás és általános iskolás alsós gyermekeket havi egy alkalommal már novembertől vártuk, csak ugye ez most a decemberi alkalom. De kérdezhetnénk, hogy miért is fontos a mesélés a gyermekeknek, és valójában kinek is ajánlhatóak ezek a foglalkozások. A válasz pedig, hogy minden szülőnek fontos kellene, hogy legyen, hiszen ez nagyban fejleszti a gyermeke érzelmi intelligenciáját, amit az életképesség vagy a szív intelligenciájának is neveznek. Ez határozza majd meg később, hogy képes-e valaki felismerni és kezelni saját érzelmeit, és mennyire képes másokkal jó kapcsolatot kialakítani. A gyerekek alapvetően érzelmi lények, meg kell tanulniuk eligazodni az érzelmeik összetett világában, fel kell tudni ismerniük, és el is kell tudni fogadni azokat. A fejlesztéshez pedig nem kell más, mint egy jó mese, amin együtt lehet nevetni, amit együtt át lehet élni, amivel érzelmeket adhatnak egymásnak. A foglalkozásokat vezető pedagógus szakember a mesék és a játékok válogatása során arra törekszik, hogy az adott korosztály szintjének megfelelően megismerje önmagát, erősségeit, gyenge pontjait, és megtapasztalják azt is, hogy lehet kordában tartani érzelmeiket és önmagukat egy megismert helyzetben. Így nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez a fajta mesepedagógiai foglalkozás, ami egyébként nálunk vadonatúj, ajánlható azoknak a gyerekeknek, akik szeretnének kicsit megpihenni a sok intézményi kötelezettség, az ovis és iskolai programok, a feladatok és elvárások között, és akik örömmel lennének tagjai egy mese és játékkedvelő csapatnak, vagy egyszerűen csak akik szeretnek mesét hallgatni, vagy szeretnek játszani, tehát valójában gyakorlatilag minden gyereknek. Minden egyes mesefoglalkozáson van egy konkrét történet, amit szakember segítségével feldolgoznak, és ehhez kapcsolódó játékos feladatok, mozgásos feladatok, tehát a mesehallgatás mellett a drámapedagógia és a mozgásfejlesztés kis szeletébe is belekóstolhatnak az ifjak, ami pedig szinte észrevehetetlenül, de a leghangsúlyosabban része a foglalkozásoknak a mesepedagógia érzelmi intelligenciára gyakorolt hatása, az érzelmi nevelés és a gyerekeknek az egyes érzésekhez való viszonya, hogy mennyire tudják ezeket megnevezni majd, mennyire tudnak hozzájuk kapcsolódni, és a nehezebb érzelmekkel hogyan tudnak majd megküzdeni. Természetesen, na és ez nagyon fontos, a részvételhez előzetes regisztráció szükséges, a szülők megtalálják a közösségi média felületeinken és a ifjúsági ház weboldalán is. És hát szoktam mondani, hogy mindenkit szeretettel várunk, és ez bizony nem mese. Úgyhogy erre a foglalkozásra várjuk december 14-én, szombaton tehát, a gyermekeket és szüleiket, és majd 19-én lesz zenegép karácsony, ez egy csütörtöki nap, 19 óra 30-kor. És akkor most átugrunk felsorolás szinten az Ady Endre művelődési házhoz, hiszen kimegyünk így ezen a vonalon Diósgyőrbe, ugye az ifi ház után akkor menjünk ki az Adiba. Tehát a harmadik gyertyát gyújtjuk most már adventkor, ez pedig az öröm gyertyája. December 15-én is mindenkit várunk a második János Pál pápa téren. Több műsor is lesz, a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc tagiskolája is fellép, a Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola tanulói is adnak műsort, és az egyházi köszöntő is pedig a görögkatolikus parókia részéről történik majd meg, természetesen a Miskolc Diósgyőri görögkatolikus parókiáról beszélünk. És hogy több műsorról is szó essen, a Zenita zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány bemutatkozása is műsora, és természetesen a örömgyertyája is meggyullad majd. És akkor nézzük itt a utolsó, negyedik gyertyagyújtás, december 22-én, ahol pedig a szeretet gyertyája gyullad majd meg. Itt először a Boldogasszony Papucsa Nótakör ad majd műsort, sőt a Római Katolikus Plébánia egyházi köszöntője lesz, ez a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia, akik már egyébként az első gyertyagyújtásnál is részt vettek. És a civil szféra képviseletében bemutatkozik a Kocsis Pál Kertbarát kör és a kórus, és a negyedik adventi gyertya is meggyújtásra kerül. És akkor kimegyünk a Gárdonyi Advent 2024 rendezvényhozott programjaira, tehát Helyű Csabán kezdünk, és utána majd Görömbölyel folytatjuk, hiszen ezek az adventi hétvégék szombati napjait érintik. December 14-én szombaton nézzük, tehát mi lesz a Gárdonyiban. Adventi gasztropiknik és gyertyagyújtás. Ezen a szombat délutánon a nagy teremben találnak majd programokat, elfoglaltságokat a kilátogató érdeklődők. Karácsonyi angyalok fotósarokkal készültünk, ezek lesznek a folyamatos programok. A nagyszögedi pincészet borbisztrója remek forradborokkal, büfé is lesz, palacsinta, gofri, minifánk és forró italok, és kézműves vásár természetesen ajándéktárgyakkal. Már kora délutántól elkezdődik a mesés játékos foglalkozás, a karácsonyi varázslat néven, és az ünnepi pódiumot a Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolásainak adventi gyertyagyújtás műsora adja. 15 és 15 óra 30 között karácsonyi varázslat, megint csak egy mesés játékos foglalkozás Szádak a Szandival, és majd 15 órától a családoknak játékos feladatok, kvízjáték, nyereményért gyakorlatilag, családoknak, gyerekeknek Manók és Rénszarvasok címmel, és lesz még egy ünnepi pódium, az esti 17 óra és 17 óra 30 között Eperjesi Erika karácsonyi zenés műsora. Utána lesz a gyertyagyújtás 17:30, és a program zárására 17:45-kor kerül sor. És akkor nézzük a december 21-ét, szombatot. 14 órai kezdettel 16 óráig csillagszóró, karácsonyváró kézműves foglalkozás. Ez konkrétan a 4 és 10 éves kor közti gyerekeknek szól. Az ünnepi pódium itt a Miskolci Dallamok Szárnyán Művészeti Klub karácsonyi zenés műsora 16 és 16 óra 30 között, és 16:30-kor kezdődik a gyertyagyújtás, mert az utolsó adventi szombat délután már a karácsony jegyében telik. Ezen a délutánon karácsonyi díszeket, üdvözlőlapokat készíthetnek a gyerekek, de lehet majd színezni, rajzolni is. Készülünk a karácsonyi képkirakóval, pontösszekötővel, szókeresőjátékkal, és természetesen karácsonyi rejtvény is lesz a kínálatban. Ami fontos, hogy 4 órától délután a Miskolci Dallamok Szárnyán Művészeti Klub tagjainak karácsonyi zenés műsorát tekinthetik meg, és végül a negyedik szeretet gyertyáját gyújtják meg a Dallamok Szárnyán Művészeti Klub tagjai. Tehát ezek a programok a Gárdonyi Géza Művelődési Házban Helyő Csabán, de természetesen a közösségi média felületeken ezekről a programokról mind tájékozódhatnak, akik esetleg most ezt nem jegyezték meg, és akkor végül, de nem utolsó sorban jön a Görömbölyi Adventi Kuckó, a Görömbölyi Művelődési Házban, ott is nézzük az utolsó két adventi gyertyagyújtáshoz kapcsolódó programokat. December 14-én szombaton, tehát 15 órától Kriston Milán, a Miskolci Nemzeti Színház művészének előadása lesz, 15 órától este 6-ig adventi játszóház, 6 órakor pedig maga az adventi gyertyagyújtás, az Egresi Vonós Együttes műsora, itt a művészeti vezető Rabovszki Sándorni és a Görömbölyi Egyházak képviselői meggyújtják a harmadik adventi gyertyát. 21-én pedig szombaton, ez ugye a rákövetkező hétvége, az utolsó adventi szombat, 15 és 17 óra között adventi játszóház, és 16 órakor adventi gyertyagyújtás, Eperjesi Erika, a Miskolci Nemzeti Színház színművészének előadása, és Berencsi Sándor Máté önkormányzati képviselő meggyújtja a negyedik gyertyát. Ezzel a programkavalkáddal várunk mindenkit adventkor, tehát a Miskolci Kulturális Központ művelődési házaihoz kapcsolódóan, de aki még nem tette volna meg, az ezután is informálódhat a közösségi média felületeinken, és természetesen a weboldalainkon.
Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének köszönöm szépen a programajánló riportot.
Én is köszönöm.
Nagy örömet hirdetek néktek minden nemzetek, vigadjatok! mert született ti néktek, mai nap egy gyermeknek újongjatok. Megváltótok, aki lészen Isten fia, Jézus lészen, ő szent neve, angyal mondja. Keljetek fel, pásztorok, amit mondok, halljátok magasságból. Betlehembe menjetek, ott helyben keressétek buzgóságból. Nem fekszik ő a ma fényes palotában, hanem sír és sóhajtozik egy pajtában. Felette, vigyázzatok, eljelre e vidékbe. Nyugszik ő szent felsége, rémisztő szegénységben, egy fészekben. Barmok szája, melegítő kályhácskája, durva szalma, rongyos pólya, nyolc szójája. Pásztorok úgy intetnek, útnak indulva mennek sietséggel. Egyik veszi a dudáját, másik pedig a sípját serénységgel. Ugrándozva, vigadozva elérkeznek, a született kis Jézushoz beköszönnek. Látunk egy virágszált, búslakodó szent anyát, Szűz Máriát. Ápolgatja szent fiát, takargatja magzatát, szép harmatját. Nincsen semmi rokonsága és barátja, ökörszamár minden nevű mulatsága. A pásztorok, hogy látván, nyújtván szent úruknak, ajánlván ő szívüket, és együtt mindenüket a Jézusnak. Oltalmában és gondjában barmaiknak, az a térvén elbeszélvén, amit lát.
Egy igazi boldog békeidőkbeli előadással várja itt a hűvös, nyírkos decemberben a látogatókat az Egri Gárdonyi Géza Színház Molnár Ferenc olimpiája. Én azt gondolom, hogy Molnár Ferencet mindig jó elővenni úgy a talsolyból, hiszen ugye azért őt egy bő 100 éve játsza minden színház, de ő mindig tud valami újat adni, és mindig lehet aktualizálni. Ez lesz az olimpia is, ami egy vígjáték, és hát nagyon remélem, hogy tényleg felderít minket itt a borús napokban. Blaskó Balázs a rendező.
Igen, nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, nagy öröm Molnár Ferenc bemutatóra készülni, hiszen Molnár tulajdonképpen klasszikus. Számunkra ő már klasszikus, méghozzá egy olyan szerző, akinek a sikere bejárta az egész világot, a darabjainak a sikere, nyilván ez az ő személyes sikere is, bejárta az egész világot Ausztráliától az Egyesült Államokig és Európa minden országában. Annál is inkább nagyon jó most már elővenni, és itt egy kicsit anyagi szempontok is vezetnek bennünket, mert lejárt a szerzői jogdíj, mert ugye 70 év a szerzőket illető és az örökösöket, a jogörökösöket illető jogdíj. Ugye Molnár Ferenc 1952-ben halt meg, távozott közülünk, és hát ennek most már 72 éve. Ezt onnan is tudom, mert én 53-ban születtem, és ezeket az időpontokat
könnyebb
megjegyezni. Úgyhogy egy nagyon-nagyon hálás bemutatóra, remélhetőleg hálás visszajelzésű bemutatóra készülünk. Az olimpia, ahogyan mondtad, hát a boldog békeidőben játszódik, bár legalábbis az én olvasatomban, bár 1913-ban íródott, ami ugye azt jelenti, hogy az első világháború kitörése előtti puskaporos levegőjű időszakban, de én azt gondolom, hogy ennek a darab hoz semmi köze nincs. Ugye Molnár egy virtigli polgári szerző. Méghozzá egy olyan polgári szerző, aki tulajdonképpen nagyon-nagyon jó kapcsolatokat ápolt, az éppen sikeressége okán nagyon jó kapcsolatokat ápolt az arisztokráciával és a nagypolgársággal. Na most éppen ezért ő nagyon visszafogottan kritizál a műveiben ezeket a társadalmi rétegeket, csak tapintatos gúnnyal és egyfajta humoros véleménnyel volt az illető társadalmi osztályok felé, éppen azért, mert hogy nagyon jó kapcsolatokat ápoltak. És hát nyilván a színház fenntartók, azok mind a nagypolgárokhoz, az akkori arisztokráciához kötődtek, és hát nem volt igazándiból ildomos ebben a helyzetben, amikor a bemutatók ezeknek az embereknek a személyiségétől, véleményétől, szimpátiájától fügtek, rossz helyzetet teremteni. Az olimpia számomra azért is nagyon kedves darab, mert 1983-ban friss házasokként feleségemmel, Sárosi Kingával Veszprémben, Sík Ferenc rendezésében egy nagy sikerű bemutatónk volt, és ennek az emléke engem elkísér a mai napig, sőt, amíg élek. És hát természetesen mindkettőnket. Kinga játszik is a mostani bemutatóban, ő olimpia édesanyja Ettingenné. Ugye itt egy magas arisztokrata családról van szó, Ettingen tábornok, aki rokona a császári családnak, tehát a császári családhoz nagyon közel álló arisztokrata világban játszódik a történet, amely egy osztrák fürdővárosban, mint helyszínen játszódik. Nem kívánok elárulni a darabról olyan cselekményi összetevőket, amelyek elárulnák a dolog poénját, hiszen Molnárnak minden darabja egy-egy olyan furfangos csalafinta ötletre épül, amely az egész cselekvény vezetést befolyásolja, meghatározza, és egy nagy csavarintással, egy váratlan helyzetet teremtve jutunk el a végkifejletig. Na hát ez a darab is ilyen, mégpedig ugye ebben a körben egy huszárkapitány kerül flört viszonyba olimpia hercegnővel, és ennek az alakuló kapcsolatnak a következményei azok, amelyek meghatározzák a darab cselekményét. Hiszen itt a látszatokra nagyon-nagyon adni kell. Nem lehet a közvélemény elé tárni egy ilyen flörtöt, egy ilyen összetevőjű, egy paraszti származású huszárkapitány és egy hercegnő, az udvar első udvarhölgye kapcsolatát, amely hiába látszik, vagy látható, hiszen együtt lovagolnak, együtt sétálnak, tehát ennek vannak külső jegyei, de nyilván ezek még nem tények. Na most ezt az egész dolgot, mivel a császár születésnapján adott bál ad apropót a darabnak, amely gyakorlatilag kronológiában egy éjszaka és egy reggel története. a bál közvetlen lezárása pillanatában még halljuk a Strauss muzsikát. Nyilván ezt a világot a Strauss muzsika határozza meg, amely természetesen alkalmazott zeneként a mi előadásunkat is kísérni fogja. Éppen a napokban vágtam meg a zenei anyagot, amely hát önmagában is hordozza ezt a monarchikus hangulatot. Azt gondolom, hogy a szereposztáson nagyon sok minden múlik. Ugye Olimpia hercegnőt Babocsai Réka játsza nagyszerű érzékenységgel, már most gyakorlatilag egy bő hét áll még rendelkezésre a bemutatóig, de nagyon látszanak a szerepek bemutatásának körvonalai. Babocsai Réka játsza a főszerepet, Kovács kapitányt Nagy András, ugye Olimpia édesanyját Sárosi Kinga, édesapját Baranyi Péter, a tábornokot, amely egy zicser szerep. A szerepel még a darabban egy intrikus rokon hölgy, amelyet Lina szerepét Dimanopulo Afrodite alakítja nagyszerű humorral és nagyon a tőle megszokott érzékenységgel és jelenléttel. És van még két férfi szerep a darabban, egy rokon, Albert nevű rokon, aki árnyalja ezeket az intrikákat, méghozzá nem segítő szándékkal, hanem akadályozza, ezt Lisztóczky Péter alakítja, és van egy csendőr alezredes a darabban, aki hát tulajdonképpen a Deus ex machina, akin keresztül végül is sok minden bonyolódik, vagy nem bonyolódik, ezt a szerepet pedig Baráth Zoltán játsza. Nyilván a szereposztásban az a körülmény, hogy ugye a kedves hallgatók is ismerik általunk csak Zolcsinak becézett Baráth Zoltán kollégánkat, akinek a személyisége nem is állhat távolabb egy csendőr személyiségétől. Most ez a fajta ütközés adhat egy plusz humorforrást az alakításnak. A darabról annyit még érdemes elmondani, hogy tulajdonképpen ez egy operett zene nélkül. Ugyanis a hét szereplő, ahogyan felsoroltam, hét szereplője van a darabnak, amely szereplők tulajdonképpen több szereplő kettős szerep meghatározású lehet az operett szemszögéből, hiszen bizonyos értelemben Olimpia hercegnő, primadonna és szubrett. Kovács kapitány, bon vivant és táncos komikus. Az édesanyja idős primadonna, az édesapja idős bon vivant. A csendőr az egy férfi buffó. A Lina, a rokon szerep, az pedig egy női buffó. És ezek az operett világából megszokott szerepek, ezek gyakorlatilag ötvöződnek. Tehát mi az alakításokban ezek ütköznek, egyszerre mutatódnak fel, vagy váltogatják egymást. Tehát tulajdonképpen itt nem csak hét szereplő, hanem éppen az említettek okán 10-12 szereplő van egyszerre jelen a színpadon. Ez egy különleges hangulatot teremt az előadásnak. Azt szokták mondani, hogy Molnárnál meghatározó a jó szereposztás. A jó szereposztás garantálja a sikert. Hát én azt gondolom, hogy egy nagyon jó szereposztást sikerült létrehoznunk, vagy létrehoznom, és ennek én nagyon nagy várakozással tekintek a megvalósulására, mármint az előadás bemutatója elé.
Ami egészen pontosan december 13-án lesz, 19 órától. Most pont ez olyan érdekes, így időközben én így gondolkodtam, hogy Molnáron túl, meg egyáltalán, hogyha a rendezésről beszélünk, itt ugye Molnárnak a titka a jó szereposztás, és ugye te már, hát mondhatom, hogy évtizedek óta rendezel, és ezt még talán sosem kérdeztem meg tőled, hogy akkor, amikor összeállítjátok az évad tervét, és egy-két előadás van, amelyet ugye te rendezel, akkor egy-egy előadás rendezéséhez, te konkrétan Blaskó Balázs, hogy fogsz hozzá? Tehát ugye megvan a szöveg, eleve ugye nyilván ki kell választani a szereplőket, ez azért azt gondolom, hogy többnyire a rendező privilégiuma, de hogy ugye most 2024-ben egy Molnár olimpiát valószínűleg másképp rendez meg az ember, mint mondjuk 83-ban ugye általatok játszottak, tehát hogy például te ilyen szempontból mennyire aktualizálsz, mi a te rendezői koncepciód?
Én azt gondolom, hogy különösen Molnárnál nem szabad belenyúlni. Tehát mi sem áll távolabb Molnártól, mint az aktualizálás. klasszicizálás. Hiszen azért klasszikus, mert minden időpontban, kronológiában, az életünk történései között, minden helyzetben és minden időpontban aktuális, vagy szórakoztató, attól függ, mit nevezünk aktuálisnak. Vagy én azt gondolom, és azért is választottam, mert szórakoztatni szeretnék. Na most a szórakoztatásban azt gondolom, hogy nem szabad aktualizálni. Tehát mi sem aktualizálunk, hiszen a monarchiában játszódik, ahogy említettem, 1913-ban íródott, de mi inkább arra gondolunk, hogy a cselekmény az valamikor az 1800-as évek vége felé, 1885 és 95 között valahol a klasszikus békeidőkben játszódik, hiszen például az Albert nevű szerep, van egy ilyen mondata, hogy itt legalább 100 évig nem lesz háború. Tehát nyilván ezt föl lehet fogni úgy is, hogyha ez 1913-ban hangzik el, akkor az akkori arisztokráciának a politikáról és a politikával való szembesülése a null ponton van, mert nem tudja, nem érzékeli azt a veszélyt, ami körülveszi őket 1913-ban. De ha 1885 vagy 90 körül retesszük ennek a cselekménynek a bonyolódását, akkor ez a mondat, ez abszolút helyén van, mert hiszen akkor nem is volt feltételezhető, hogy bármi ilyen konfliktus közel lenne. Tehát ezen el lehet gondolkodni. Nagyon sokan nyúltak például a Csárdás királynő kapcsán ilyesfajta aktualizáláshoz, hiszen ugye ott egy világháborús helyzetbe is lehet helyezni azt a cselekményt, már a Csárdás királynő cselekményét. Voltak ilyen kísérletek, volt, akinek ez nagyon tetszett, aki erőszakolt aktualizálást vár, annak ez elképzelhető, hogy tetszett, a nagy közönségnek nagyon nem tetszett. Tehát gépfegyverrel bemenni a Csárdás királynőben a színpadra, hogy mondjam, az hiba. És a hiba az még rosszabb, mint a tévedés, tehát ilyet az ember szeret elkerülni. Tehát igazándiból a koncepció az, hogy azokat a már említett dús szerepköri jelenlétet, azt minél inkább kibontsuk, és megkeressük a humornak azokat a lehetőségeit, amelyek éppen ha egy szubrett és egy primadonna személyisége keveredik, vagy egy bonviván és egy táncos komikus személyisége keveredik, akkor annak mindenképpen van humoros megnyilvánulása. Tehát a jellem fejlődés, a jellemek kibontásának ezeket a lehetőségeit keressük, és az ebből adódó helyzetkomikumokat próbáljuk erősíteni. Tehát tulajdonképpen, ha a rendezői koncepcióról beszélni lehet, akkor minden határon túl jelenjen meg Molnár, jelenjen meg a molnári humor, a molnári cselekményszövés, és jelenjen meg az a fajta színészi, dús jellemformálás, amely ezekre lehetőséget ad, ezeknek a felmutatására. Tehát azt gondolom, nem ördöglakat a dolog, az ördöglakat abban rejlik, hogy ennek a stílusát, a viselkedés formákat olyan módon mutatni meg, amely hiteles, amely hozzá tartozik ezeknek a szerepeknek a személyiségéhez, és ehhez a világhoz. Ugye egyre távolodunk korban, időben ettől a világtól, ezt megidézni véleményem szerint csak hitelesen szabad. És ez a fajta hitelesség, ez a fajta viselkedésforma is rejt ma már számunkra egyfajta humor lehetőséget. Hiszen iróniával, megengedő gúnnyal tekinthetünk vissza korunkból erre a világra. Tehát ezeket járjuk, ezeket a lehetőségeket járjuk körül mindannyian a próba folyamat során, és próbáljuk ezt olyan mederbe terelni, amely a leginkább megérintheti a nézőket.
Én úgy vélem, hogy nem vagyok egyedül azzal, aki örül, hogy megint egy Molnár darabot láthatunk. Én nagyon szeretem. Tehát a játék a kastélybantól, az üvegcipőn át, hát a Pál utcai fiúk, amiről ne is beszéljünk, de ugye van még neki számos más előadása, olyan, amit azért remélem, hogy a következő évadokban talán láthatunk. Ez majd a jövő zenéje lesz, Blaskó Balázs. Köszönöm, és sok sikert kívánok az előadáshoz. Új bemutató, egy Molnár klasszikus olimpia vígjátéka lesz Porondon, illetve nyilván a Gárdonyi Géza Színház színpadán két főszereplő, Babócsai Réka olimpia hercegnő, illetve Nagy András, aki Kovács András huszárkapitányt játssza. Nem is az előadáshoz, hanem Molnárhoz nektek milyen viszonyotok fűződik? Mi a kapcsolatotok Molnára, kezdve gyerekkorunk Pál utcai fiújától, az játék a kastélyban, olimpia, üvegcipő, tehát hogy annyi minden van, ami Molnár, és szerintem évről évre, hát minden színház előveszi, de azért a Gárdonyi Géza Színház is.
Én bevallom, kimaradtam ebből, tehát nekem nem volt még részem Molnár darabban játszani. Talán az iskolás éveim alatt jeleneteket csináltunk ebből abból, de azért az meg sem közelíti azt, mint amikor egy komplett előadásban kell ennek elkapni a stílusát, magunkra húzni ennek a fanyar, de nagyon kreatív iróniáját. Szóval nekem ez azért valahol mondhatjuk, hogy egy ilyen szempontból egy első találkozás ezzel, tehát személy szerint személyes kötődés szempontjából egy első találkozás Molnárral, és borzasztóan izgalmas, nekem nagyon hozza mindazt, amit én szeretek egy vígjátékban, mert rengeteg rétege van, tehát iszonyú mélyre megy Molnár, én azt gondolom, minden karakterének legalább 50 rétegét fel lehetne fedezni, és ez mind ott van benne, ez csak rajtunk múlik, hogy mennyit tudunk, mennyit akarunk megmutatni ebből, és mellette egy olyan intelligens humora van, hogy az ember tényleg, ha jól csináljuk, akkor a hasát tudja fogni a nevetéstől, miközben egyszerre esetleg a szíve is megszakad, vagy látja az egésznek a keserédes báját is mögötte.
Andrés.
Kötelező olvasmány, azon kívül színházlátogatások során egy-két előadást volt szerencsém látni Molnár Ferenctől, illetve darabjait. Személyesen még én sem játszottam Molnár Ferenc darabban. Nekem is ebből a szempontból ez egy tűzkeresztségen való átesés, de amit a Réka is mondott, hogy nagyon-nagyon szuper intelligens, hogy mondjam, dialógusok vannak benne, több rétegűek, lehet a sorok között olvasni. Bízom benne, hogy mi is tudunk majd a sorok között úgy játszani, hogy ez egy élmény lesz majd a néző számára, és hogy azt, amit mondunk, akkor lehet többféleképpen értelmezni, illetve tudjuk majd úgy irányítani a gondolatait, hogy kiszélesítse a látókörét a karakterekről, és hogy közben meg még ugye az egy, van egy elég erős érzelmi töltete is ennek a Molnár Ferenc olimpiájának.
Ugye az alapszituáció, illetve hát nem is az alapszituáció, de a ti kettőtök története az, hogy egy hercegnő és egy mondjuk egy alacsonyabb társadalmi rétegből származó huszárkapitány szerelembe esik, hát nyilván ez a korban, ugye a boldog békeidőkben ez nem egy elfogadott szerelem, és hát gondolom emögé egy csomó dráma és intrika és mindenféle érdekesség fog körbe járódni. A rendező Blaskó Balázs nagyon szűkszavon fogalmazott, mert mondta, hogy nem szeretnél lelőni a poént, de tényleg ti hogyan látjátok ebben a kacifántos, lehetetlennek tűlő szerelemben a saját karaktereteket?
Hát abszolút ez adja az izgalmát, és amikor azt gondolnánk, hogy már nincs több csavar, akkor még jön vagy három csavar a történetben. Nyilván ezt kicsit úgy is mondom, hogy miközben felépítjük mi magunk, tehát egy próba folyamat során megtapasztalt csavarokra is értem. Ebből nem biztos, hogy minden annyira nagyszabású csavarodás, amit mindegyiket apercipiál külön a néző is majd, de számunkra nagyon fontos lépcsőfokokon megyünk keresztül, hogy mindezek a helyzetek, amikben ugye belekényszerülnek, pont a kiinduló pont az valóban ez ugye a társadalmi különbség kettejük közt, és a két nagyon különböző világ, amiben léteznek. Ugye van egy közös világuk, ami a valóság, és ezen belül is nagyon ketté oszlik a két karakternek a saját valósága, a saját burka, amiben ő felnőtt, amiben ő létezik, amiben ő próbál érvényesülni, és amihez próbál ragaszkodni, és ezt a kettőt ugye próbálják közelíteni egymáshoz. Tehát ez az alap kiinduló problematika, de ez szül még egy csomó-csomó kis apró helyzetet, amiket Molnár borzasztó érzékeny, tehát én pont ezt nagyon szeretem benne, hogy annyira érzékeny ezekre a nagyon finom, nagyon emberi helyzetekre, amik egyáltalán nem nagyolja el, hogy mi történik, és nem egy ilyen felvázolt, nagy ecsetvonásokkal megfestett utakat látunk, hanem ilyen nagyon, nagyon árnyalt dolgoknak teszi ki a karaktereit, és én ebben látom az izgalmát, mint színész is, és remélhetőleg, mint néző is ennek lesz meg az izgalma, mert ettől válik, akár ugye most akkor az én karakteremről beszélve, tehát Olimpia karaktere egy nagyon árnyalt, nagyon összetett karakterré, aki végigmegy egy nagyon brutális folyamaton.
Ez nagyjából ugyanúgy érvényes a Kovács kapitányra is, amit a Réka elmondott a saját szerepéről, szinte vagy kisebb változtatásokkal járja ugyanazokat a folyamatokat végig a Kovács kapitány is, csak éppenséggel elcsúsztatva, más-más helyzetben. Arra szeretnék még itt a végre rácsatlakozni, amit a Réka itt mondott a vége felé, hogy a Molnár annyira szikár szöveget írt, annyira szinte minimalista, viszont tűpontos. Éppen ez adja az izgalmát annak, hogy mi az, ami még mögötte van, mi az, amit még ki lehet kaparni, bányászni benne, hogy folyamatosan nyílik a karaktereinknek a világa, hogy mik azok általunk a karakterekre mai aggyal, érzelmi világunkkal rá reflektálni ezekre a, hát most mondjuk, mit tudom, 1913. évben játszódó karakterekre, ahová ugye Molnár datálja ezt a cselekményt. Ugye a darab az 28-ban íródott, de hát érdekes történet az egész.
Molnárra jellemző, ez, amit most a Réka is mondott, most ez így eszembe jutott nekem is több előadás kapcsán. Most én itt láttam Egerben a Játék a kastélyban, de akkor ezek szerint nem szerepeltél te benne, Andris, szerintem meg te még lehet, hogy nem voltál a társulatnál, amikor ez az előadás itt volt. De igen. Molnár nyelvezetet, tehát tényleg, hogy tulajdonképpen nem is a szöveg a lényeg, vagy a szöveg, és ami mögötte van, plusz a színészi játék. Tehát valahogy én ezt így rakom össze, és olyan érdekes. Réka, ahogy te mondod, hogy tulajdonképpen most játszol először Molnárban, de szerintem Molnárnak átolcetti az egész eszenciáját összefoglaltat, mert tényleg ez a lényege, hogy ez a sajátos humor, ez a akár nem is biztos, hogy mindenki úgy érti, meg nem is mindenkinek ugyanaz fog lejönni belőle, mindenki azt vesz le belőle, amit akar, de hogy egy pici egy nagyon enyhe társadalomkritika, mert biztos, hogy sokat nem mert, azért sokat nem mert ő, mert azért
nagyon
ő az...
Nagyon jó ízléssel csinálta.
Nagyon jó ízléssel csinálta, és ő nagyon rejtve. Tehát, hogyha most bocsánat, nem akarok itten történelmi. De, nekem egy kicsit most ez veszőparipám, mert foglalkoztam ezzel az egész korszakkal, meg hát nyilván tanultam is róla. Szóval, ha csak azt veszem, hogy mit tudom én, a 20-as években, hogy milyen társadalmi, politikai, gazdasági állapotok uralkodtak Magyarországon, tehát Molnár tényleg jó ízléssel is nagyon intelligensen reagált, írt a darabjaiban azokról a helyzetekről, amik akkor Magyarországon történtek, zajlottak. Nem beszélve arról, hogy most például akkor egy konkrét példán, Molnár Ferenc egy német zsidó családból származik. Ugye, ha az akkori kort vesszük, ugye erősödő antiszemitizmus, erősödő numerus clausus törvény, igen, szóval, hogy azért az eléggé erős hatással volt az akkori társadalmi helyzetre, és itt van egy Olimpia című darab, ahol ugye szintén a maga ízlésével, a maga intelligenciájával próbálja közelíteni a társadalmi rétegeket. Tehát egy arisztokrata hölgyet, és egy parasztságból, paraszti származásból jövő huszárkapitányt. Tehát mi volt ennek ezzel a célja a Molnárnak? Lehet erről gondolkodni. Tehát ő is lehet egyfajta idealista volt, vagy egyfajta demokratikusabb gondolkodású, vagy éppen a polgárságot akarta ezzel megerősíteni, holott arról is megvolt a véleményeim szerintem.
Igen, azért is mondtam, hogy a társadalomkritikát csak óvatosan fogalmaztam meg, hiszen azért valljuk be, hogy mondjuk mint a Végszínháznak a házi szerzője, tehát egy olyan író, aki olyan köröknek fog írni, akik színházba járnak, hát nyilván nem a paraszti réteg jár, hanem mondjuk az arisztokrácia és a polgári.
Hát nem, de azt gondolom, hogy ezért mondtam azt, hogy annyira szikár, minimalista és puritánok a szövegei, jól értelembe véve, hogy én azt gondolom, hogy most, hogy még egy alacsonyabb iskolázottsággal rendelkező néző is megértette. Mert benn élt a korban, ott élt a korban, tudta, hogy miről van szó. A társadalom egy tagja volt, vagy egy rétege volt. Tudta, hogy miről van szó.
Igen, meg annyira életszerű helyzeteket és teremt Molnár, hogy az igazából az mindenki számára érthető. Mindegy, hogy milyen körökben mozog, vagy milyen iskolázottságú, nem tudom, de annyira életszagúak a jelenetei, hogy az mindenki számára kommunikál.
Tehát burkoltan ő, akkor is, tehát ezekkel a pontosan az ilyen társadalmi osztályok szerelmi élete mögé bebugyolálva, de ő igenis közelíteni akart a társadalom szerint. Tehát biztos, hogy benne volt ez a fajta idealizmus, netán demokratikusabb gondolkodásmód, ami egy mennyivel meghazudtolva a korát, mennyire modern volt, és ez nagyon-nagyon jó.
Molnár zsenialitása ebből a szempontból mennyire jó, mennyire tiszta, mennyire letisztult, kristálytiszta szerintem.
Igen.
És egyébként lehet, hogy pont ezért vannak benne azért fedetten és nagyon ízlésesen ezek az üzenetek, mert hogy annyira nem pacekba.
Akinek szól, az lehet, van annyi intelligencia, hogy megérti, és nem biztos, hogy mindenki, de akinek kell, az meg fogja érteni, igen, azt gondolom. Ezt
igen, viszont annyira jól meg vannak írva a karakterek, hogy szerintem, hogyha jó színészek játszák, most mi azok vagyunk, hogy akkor mindenki megérti, szerintem.
A rendezőtök Braskó Balázs pont ezt mondta az előbb az interjúban, hogy Molnárnak a titka a jó szereposztás. Tehát egy Molnár előadás akkor lesz sikeres, hogyha jó a szereposztás. Úgyhogy legyetek büszkék magatokra, mert hogy egy Molnár darabban, jó szereposztásban csak jót tehettek az asztalra. Babucsa Iréka, Nagy Andris, köszönöm, rohanjatok próbára.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.